Kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnapi történetet fogom folytatni, hiszen egy olyan folytatása van a megkezdett Illésről való történetünknek, amit mindenképpen folytatni kell, hogy miért, majd mindjárt kiderül, akkor olvasom. Talán az elmúlt vasárnap elhangzottat is ülve hallgassuk meg akkor a két ige szakaszt együtt. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel, úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgókodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra, a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhut kent fel, Nimsi fiát, Izrael királyává. Elizeust, az Ábel Meholái, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazáél kardjától, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szájat, mely nem csókolta meg őt. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, képen szántott. 12 pár ökör ment előtte, ő maga a 12-dikkel volt. Amikor Illés elment mellette, rádobhitta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta, hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte, menj, de térj vissza, ne feledd, hogy mit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámából rakott tűzön, megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és a szolgálatába állt. Az elmúlt vasárnapnak az üzenetét, a történet első részét, amit olvastam, úgy foglaltuk össze, hogy Isten megerősíthet bennünket, mint hogy megerősítette Illést is, ugye egy angyalt küldött hozzá, aki megetette, megitatta, aztán pedig Illés ezzel az erővel elindult és elment a Hóreb hegyig, ahol most találkozunk vele a mai részünkben. Tehát arról volt szó vasárnap, hogy ha te is akarod, ha te is táplálkozol az élet kenyerével, az élet vizével, az Istennel való közösségben, akkor te is erősödj meg, ne maradj gyenge. A mainak pedig azt a címet adtam, hogy van folytatás, és hogy mit értek ez alatt, mindjárt szeretném elmondani. Tehát, hogyha az életünkben elérkeztünk egy olyan pontra, ahol mondjuk megerősödtünk, vagy lehet, hogy még gyengék vagyunk mindig, akkor higgyük el, hogy van folytatás Istennél. Mi ez a folytatás? Hogyan folytatja Isten, ami elrontott életünket, vagy megfáradt életünket, hogyan viszi tovább? A legfontosabb dolog, amit megfigyeltem ebben a részben, az az volt, hogy Isten akarja, hogy folytassa a próféta. Miért? Vontam le ezt a következtetést. Mert azt olvassuk, hogy Illés egy barlangban van, de az Úr szól hozzá, és azt kérdezi tőle, mit csinálsz itt? És aztán meg azt mondja neki, hogy gyere ki! Utána meg azt mondja, illetve nem mondja, hanem Illés hallja, hogy az Úr halk és szelíd hangon szól hozzá. Valahogy az jutott eszembe, hogyha én egy ilyen helyzetbe kerülnék, és most mindenkit magára gondolat, hál' Isten a gyerekek még nem fáradhatnak meg úgy olyan hamar, mint a felnőttek, mert ugye ők még fiatalok, az ő csontjuk még rugalmas, idegrendszerük még nem gyötörhető, meg úgy ők róluk még gondoskodnak a szülők és a nagyszülők, de velünk felnőttekkel ez már előfordulhat. A megoldás akkor az, ami Illéssel történt, meg kell, hogy halljuk az Úr hangját, hogy szól, szólít, és ez a hang, ez egy szelíd hang. Először, amikor elolvastam ezt a történetet, azt gondoltam, hogy ez a barlang, amiben Illés bement, ez egy egyértelmű egy negatív hely, hiszen ha el akarunk bújni valaki elől, akkor mit szoktunk csinálni? Hát ha nincs barlang a közelben, mert Kisvárdán úgy tudom, nincs barlang, akkor bemegyünk a szobánkba, vagy elmegyünk valahova. Egyszer mondta egy svájci igehirdető, nem tudom, hogy mennyire van alapja ennek, amit mondott, de azt mondta, hogy a férfiak életében a barlang a garázs. A férfi, a férj, ha nem érzi otthon jól magát, vagy ha nem találja meg a helyét, akkor kimegy a garázsba, és ott szöszmötöl, barkácsol, tesz-vesz, de nem vesz részt a család életében. Persze nem azt értett ez, hogy az már eleve baj, ha kimegy a férfi a garázsba, a férj, nehogy valaki ezt így értse, és ebből azonnal rossz következtetéseket vonjon le. De bizony, hogyha elmegyünk, ha elmenekülünk, ha nem vagyunk a helyünkön, akkor az nem jó. Hát akkor a mi munkánkat, a mi feladatunkat más nem tudja elvégezni, mert mindenki a magáét végzi. De azt olvastam, hogy nem biztos, hogy ezt kell érteni ez alatt, hogy Illés bement a barlangba, mert állítólag ez a barlang az volt, ahol Mózes is járt, tehát nem volt ez egy, nem biztos, hogy elbújni akart Illés, hanem bement, hogy ott Istennel találkozzon. De akkor miért szól hozzá a hang, és miért mondja azt neki, hogy mit csinálsz itt? Valószínűleg azért, mert csak nem volt helyes ez, hogy Illés ott hagyta a szolgálatát, és most itt van. Ebből azt is megérthetjük, vagy azt érthetjük meg, hogy sokszor nem csak a garázsba lehet elbújni, hanem el lehet bújni mondjuk a vallás mögé is. Egyszer megdöbbentő volt, amit nyíregyházi gyülekezetben mondotta. Ige hirdető azt mondta, hogy hát kedves testvérek, a gyülekezeti padból is el lehet kárhozni. Megdöbbentett engem kicsit, emlékszek, hogy meg is bántott ez a vélemény, hogy valaki ezt mondta, hogy ott ülünk a gyülekezeti padban, hallgatjuk a ige üzenetét, és ha ítéletre kerülne a sor, akkor Isten nem tudna bennünket felmenteni, hanem el kellene ítélnie, kárhoztatni kellene, a kárhozat ezt jelenti, amikor valaki távol kerül Istentől. hogy megdöbbentett ez engem, hogy még ez is lehetséges. De itt, ebben a történetben valami hasonlóról van szó. A barlangban van Illés. Istennel akar találkozni. Vagy csak magára vágyik, nem tudjuk már eldönteni. De szól hozzá hang, mit csinálsz itt? Gyere ki! És az Úr megszólítja őt egy halk és szelíd hanggal. Tehát akkor ezt jegyezzük meg első pontként, vagy első hazavihető, vagy hazaviendő tanulságként, hogy ha az életedben valami nehézség támadt, megfáradtál, kifáradtál, elfásultál, akkor azért figyelj, mert Isten folytatni akarja veled, amit benned elkezdett. Figyelj az ő szavára, mert szól hozzád most, vagy amikor otthon kezedbe veszed a Bibliát, vagy bármikor, vagy mindig, csak légy figyelmes, hogy ő mit akar szólni hozzád. Mivel folytassuk? Itt lehetne több mindenről beszélni, de ugye ez egy vasárnapi istentisztelet, szinte minden mondatot lehetne kivesízni, ahogy szoktuk mondani, hogy Isten miért földrengésben, szélben és tűzben mutatta meg magát, utána pedig miért halk és szelíd hangon szólt. Talán ennek az az üzenete, hogy Isten hatalmas, e világ erői felett is uralkodik, nem a természet az Isten, hanem Isten irányítja a természetet is, vagy tartja kordában, de mégis nem úgy akar, hogy féljünk, megijedjünk, elfussunk előle, hanem meg akar szólítani. De akkor folytassuk. Mivel folytatja az Úr? Mivel folytassuk mi? Azt mondja neki, menj, kelj fel, és menj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba. Vagyis elküldi őt. Azt mondja, egyszer már mentél, most ismét menj. Tedd rá ismét a lábadat erre az útra. Tehát az Úr megmozgatja a prófétát. Azt mondja, menj. Már egyszer mentél, most meglankadtál, menj. Tehát amikor kommunikált vele az Úr, amikor beszélt vele, akkor nem csak csevegni akart vele, hogy Illés, beszélgessünk veled, olyan jó beszélgetni, te egy próféta vagy, hanem azért szólt hozzá, hogy utána elküldje őt. Ez minden igének, igehirdetésnek, minden bibliaolvasásunknak a célja kell, hogy legyen, hogy amit olvastunk, hallottunk, azt megcselekedjük. Ugye a Új Szövetségben Jakab apostol azt mondja, hogy ne csak hallgatói legyetek az igének, testvérek, hanem megtartói is. Mert nyilván ez az értelme, ha valami jót kapunk Istentől, már pedig jót kapunk, akkor azért kapjuk, hogy azzal kezdjünk valamit. Na hát, mit kell kezdenie Illésnek? Menj! Ugye fáradtan, fásultan, menekül az életét menni, most meg azt mondja neki megint, hogy menj. Mit is kell tennie? De akkor talán erről egy mondatot mégis, hogy Isten mozgásba hoz. Mozgásba akar hozni téged és engem. Nem akarja, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott hívő életet élj. Mondjuk lehet, hogy ez most furcsán hangzik, hogy ezt mondom. Tehát nem bántani akar, de nem akarja, hogy mindenbe belenyugodjunk, beletörődjünk, és csak éppen ellegyünk. Ugye szokták mondani, legyünk, ellegyünk, mint a befőtt. Ugye? A befőttet, ha fölteszik ugye a polcra, az nagyon sokáig ott van, sokszor évekig, míg sor kerül rá. Szokták mondani a fiatalok, hogy el vagyunk, mint a befőtt. Tehát nem bántanak bennünket. Mi se akarunk semmit, el vagyunk. Mit kell tennie? Mit kell tenned? Figyelj! Azt mondja, kent fel hazáért Arám királyával, aztán Jéhut Izrael királyával, majd Elizeus magad helyett. Ha megnézzük ezeket az embereket, akkor mindenkinek megvan a feladata, mégpedig a következő. Az egyik királynak, Arám királyának az lesz a feladata, hogy háborúban legyőzi Izraelt, Jéhunak pedig az lesz a feladata a következőnek, hogy a eltávolítsa a királyt, ki is volt a király, Aháb király, aki bevezette a bálványimádást. A harmadiknak meg az lesz a feladat, hogy ő helyette legyen próféta Illés helyett. Mit tesz tehát Illés? Mit kell tennie? Azt, amit Isten rábíz, azt tovább kell adnia. Isten eszközévé kell tenni a egyik népet, a királyt, illetve az egyik, bocsánat, pogány népet, ugye Arám királyát, aztán egy másik királyt, hogy hatástalanítsák azt a rossz irányt, amiben elmentek Izrael fiai, az Isten gyermekei, most mondjuk így. Tehát neki a feladat, hogy kijelölje, hogy ki mit csináljon, hogy bevonja azokat az embereket Isten tervébe, akkor ebből értsük azt meg, hogy nekünk is ez a feladatunk. Ha bennünket mozgásba tudott már lendíteni Isten, mi is lendítsünk mozgásba másokat. Ha nem nyugszunk abba bele, már pedig ne nyugodjunk abba bele, hogy ellegyünk, mint a befőtt, akkor ne engedjük, hogy ez mások életében is így legyen, hanem közöljük velük valahogyan, mit akar Isten tőlük. Ez persze nem olyan könnyű, mert ha valakinek akarunk valami jót, nem biztos, hogy az neki jó, vagy nem biztos, hogy elfogadja tőlünk. Sőt, általában, ha valamit szoktunk másoknak mondani, akkor az első reakciójuk az embereknek az, hogy nem tudott te azt, hogy mibe vagyok én, te nekem ne adjál tanácsot, tudom én, csak nincs erőm, majd én megoldom valahogy. De Illésnek ezt kell tenni. A királyt, a másik királyt, a másik prófétát mozgásba hozni, minek érdekében, hogy Isten tudja folytatni a tervét. Az is nagyon érdekes, hogy maga helyett ki kell választani valakit. Ez könnyű lehetett? Nem biztos, hogy könnyű volt, sőt szerintem nem volt nehéz. Szokták mondani, hogy ha valaki elmegy nyugdíjba egy munkahelyről, nagyon nehéz utána, hogy érzi, hogy valaki a helyén dolgozik. Hogy már neki nem kell mennie. Nem is rá szükség, mert már nem olyan ügyes. Ma már ez nem is csak nyugdíjasokra leselkedik ez a veszély, hanem tudjuk azt, hogy a mai világban, ha valaki betöltötte a 30 évet, már nem olyan könnyen kap állást. Ha pedig a 40 évet is betöltötte, akkor egyáltalán nem kap. Miért? Hát mert tudják, hogy már nem rugalmas, nem fiatal, megbetegszik, vagy ha már 30 éves elmúlt, akkor esetleg családja van, gyerekei vannak, otthon kell maradni, táppénzre kell menni, a gyerekkel kell cühölni, nem tud teljesíteni, másnap fáradt, nem tud a cégnek a céljai szerint minél többet adni magából, ha pedig 40 éves, akkor az már ugye fáj az ízülete, elmegy a fogászatra, hogy ki pótolja a fogát, hiányzik a munkahelyről, nem úgy tud már gondolkodni, mint egy 20 éves menedzser, vagy 21-nehány éves. Illésnek nem lehetett könnyű, hogy Elizeust kellett maga helyett prófétává választani, de ezt is megteszi. Nekem olyan szép ebben a történetben, hogy nem okoskodik. Azt teszi, amit Isten mond. Mikor őt Isten megindította, ő megindít másokat. És elérkeztünk a befejezéshez. Van egy üzenete, amit el kell vinnie. Ez az üzenet a következő. Meghagyok Izraelben 7000 embert. Minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, vagyis a bálvány előtt, és minden száját, amely nem csókolta meg őt. Olyan nehéz dolog sokszor, hogy mit mondjunk embereknek. Már olyan értelme, mit mondjunk, hogyha mondjuk innen tartunk hazafelé, és megkérdezik emberek, hogy hol voltál, akkor nehezen mondjuk meg, hogy hát hol voltunk. Nem azért, mert szégyeljük, nehéz megfogalmazni, hogy igen, egy templomban voltam, vagy nem is olyan nagy templom, az egy kis templom, de akkor azt hogy hívják oda, kik járnak, és mit hallottál ott? Megint elég nehéz mit mondani. És sokszor az ige hirdető hibája, hogy nem tudja jól megfogalmazni, hogy mit is üzen a Biblia. Az a jó, hogyha az ember legalább egy szót haza tud vinni, vagy egy mondatot, hogy erről volt szó. Például ma arról volt szó, hogy Isten ügyében menni kell, vagy mindjárt talán a végére, hát ha jobban kikristályosodik. Nehéz mit mondani. Elizeusnak, bocsánat, Illésnek, Elizeus majd az utódja lett, azt kell továbbadnia, illetve nem is kell továbbadnia, de talán mégis ez az ő hát biztatása is, hogy Isten tovább viszi az ügyét azokkal az emberekkel, akik hűségesek maradtak ő hozzá. 7000 ember, nem tudom, hogy ez sok vagy kevés, nem néztem utána, hogy akkor hány ezer ember élt ebben az országban. Mindenesetre ezt kell elmondani, hogy vannak, akikkel nem lehet folytatni, de vannak, akikkel lehet folytatni. Nekünk is, amikor emberekhez szólunk, akkor ez kell, hogy ez a kettősség legyen ott a mondani valónkban, ha mondjuk ma innen hazamegyünk is. Megkérdezik, vagy nem kérdezik, de kikívánkozik belőlünk, akkor el tudjuk mondani ezt a kettősséget, ezt a kettős üzenetet. Mi is azt mondja, meghagyok Izraelben 7000 embert. Tehát azt tudjuk mondani családtagjainknak, hogy Istennek terve van veled is. De ha nem fogadod el, akkor vigyázz, mert megbüntethet, vagy vigyázz, mert akkor nem tudja teljesíteni az életedben a tervét, mert 7000 emberrel tudta, a többivel nem. Azt mondják, hogy az igehirdetők között is, a lelkészek között is kétféle típus van. Az egyik, aki mindig vigasztal a gyülekezetet, a másik pedig az, aki mindig bántja a gyülekezetet, mindig riogatja. Tehát az egyik az, aki minden igéből azt hozza, hogy Isten szeret, ne félj. Ha nem is azt, nem mondja azt, hogy nem kell semmit tenned, de mégis mindig pozitív, mindig biztat, a másik pedig mindig riogat. Vigyázz, elkárhozol, vigyázz, a pokolba jutsz, vigyázz, Isten megbüntet, vigyázz, mert nem élsz jól, vigyázz, és azt mondja ez a tudomány, amely az ige hirdetéssel foglalkozik, hogy ez egyik sem jó. Nem jó, hogyha van a lelkésznek vesszőparipája, ugye, amire fölpattan, mert a vesszőparipa azt jelenti, a kisfiúk ugye faragtak maguknak egy botot, és arra fölpattantak, mintha ló lenne, és azon nyargaltak ugye, a szünidőbe. Nem jó, hogyha mindig ugyanazt mondja a lelkész. Mindig azt kell mondani, ami ott van. És itt akkor most tulajdonképpen, ha én is jó akarok lenni, mint ige hirdető most, akkor azt kell mondanom, hogy ez a mi üzenetünk, mind a magunk életére nézve, mind másokére, hogy Isten folytatni akarja velünk az ő munkáját, de ha mi nem vagyunk hajlandók, akkor vigyázzunk, mert akkor nem tudja folytatni. És akkor az életünk kárba visz. És akkor nincs értelme annak, hogy itt vagyunk. Befejezésül most, hogy a gyerekek is itt vannak, de amúgy is ideírtam magamnak, hogy megpróbálom ezt megmagyarázni, hogy hogyan mondjuk el másoknak azt, hogy mit akar Isten. Gyerek munkában, a gyerekek közötti Isten tiszteletben szoktuk a szavak nélküli könyvet használni. Aki még nem látott ilyet, annak elmondom, hogy ez egy olyan könyv, ilyen kis pici, amiben csak színek vannak, és van benne fekete, arany, fehér, zöld és piros szín. És a gyerekeknek úgy szoktuk elmagyarázni a Biblia üzenetét, hogy ezeket a színeket mutogatjuk nekik. Az arany szín az első, amivel azt szoktuk megtanítani a gyerekeknek, hogy a Bibliában benne van az, hogy Isten vár bennünket az aranyvárosban, a mennyországban. Mindenkit vár, mindenkit szeretne oda elhívni. A második szín a fekete szín, amellyel azt tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy viszont a mi szívünk, ahogy az előbb énekeltük, sötét szoba, a szívünkben sok rossz, gonosz, bűnös gondolat van, ezért nem juthatunk oda abba az aranyvárosba, akármennyire szeretnénk, de nem mehetünk oda. A harmadik szín a piros szín, amely azt mutatja, hogy van valaki, aki ezt lehetővé tette, Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy elvegye azokat. A piros szín az ő vérét jelképezi. Fogadd el Jézus Krisztus, szoktuk mondani a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is, és akkor bejutsz az aranyvárosba. És a következő szín a fehér, van fehér szín? Van, igen, amely azt mutatja, hogy a szíved tiszta lehet. Tehát attól kezdve, hogy Jézus vére megtisztított, tiszta lesz a szíved. Fogadd el ezt is. És törekedj arra, hogy meg is őrizd tisztán a szívedet. És az utolsó szín a zöld, akkor meg azt szoktuk elmondani a gyerekeknek, hogy zöld, ugye, zöld a rózsának a levele, zöld a falevél, zöld a fű, a zöld a növekedésnek, az életnek a jelképe. Ne nyugodj bele abba, hogy egyszer Isten megtisztította a szívedet és fehérítette, hanem növekedj. Gyere az Isten tiszteletre, vagy a gyerekórára, és te is olvasd a Bibliát, te is énekelj, nem hidd azt el, hogy te gyerek vagy, neked még semmit se kell csinálni, hanem igenis növekedj Isten kegyelmébe. Na, hát így mondjuk el a gyerekeknek, de ez érthető szerintem a felnőtteknek is. Ez egy jó segítség különben arra, hogy ha van is nálunk ilyen könyv, ha nincs, el tudjuk mondani a Biblia teljes üzenetét. Persze lehet, hogy a munkahelyen ne vegyük elő ezt a színes könyvet, mert lehet, hogy kinevetnek bennünket a felnőttek, vagy elzavarnak bennünket, hogy mit gyerekeskedünk itt, de a szívünkben vagy a fejünkben ott lehet ez az öt szín, ha jól tudom, és ez alapján mindig tudjuk, hogy ne csak vigasztaljuk az embereket, hanem mondjuk meg nekik azt, hogy ha nem fogadják el, amit Isten kínál, akkor megmaradhatnak a bűnben is. Ha megmaradnak, akkor boldogtalanok lesznek is, Isten megítélheti őket. De a mai üzenetünk tehát az, hogy van folytatás. Illést megerősítette az Úr, megetette, megitatta és megerősítette, de nem ez volt az utolsó lépcsőfok, hanem azt akarta, hogy Illés tovább menjen és folytassa azt, amit ő rábízott. Te is erősödj meg, és mindig munkálkodj azon, mindig folytasd azt, amit Isten igéjéből megértettél. Mindig add tovább. Mindig mondd el másoknak, mindig vigasztalj, igen, vigasztalj, hogy van tovább. Persze ne kozmetikázzunk. Ha felismerjük valaki életében a bűnt, akkor azt szeretettel mondjuk meg neki, azért, hogy ő is Isten eszköze legyen, hogy az ő életében is legyen folytatás. Ha elhallgatjuk, eltitkoljuk, akkor lehet, hogy egyszer megvigasztaltuk, de lehet, hogy utána az élete nem oldódik meg, vagy az élete problémája nem nyer megoldást. Tehát erősen álljunk Isten kegyelmében, és tegyük az ő dolgát, folytassuk, amit ránk bízott. Amen.